Kedves hallgatóink, csodálatos tájak, különleges ókeresztény, sőt ószövetségi emlékei közt barangolunk képzeletben a kerengőben ma és holnap. Gondolatban és a szószárnyán Törökország legkeletibb tájaira utazunk, és olyan ősi keresztény szent helyeket, emlékeket, templomokat látogatunk meg, ahová mi magyarok bizony kevesen jutunk el.
A legérdekesebb emlék, ami Antákiához köthető, az az, hogy a kereszténység első temploma gyakorlatilag itt található. Ez egy hegyoldalba vájt barlang, illetve nem is vájt, hanem ez egy természetes barlang. Ma Szent Péter templomként tartják számon. Jézus tanítványai közül Péter jött ide, és kezdte meg tulajdonképpen az új hívek oktatását, illetve a térítést, és ezt a barlangot használták először keresztény misék megszervezésére.
Kalauzunk Tóth Ági korábbi gasztrodiplomata, a török konyha művészet és a török kultúra elkötelezett nagykövete, aki keresztül kasul számtalanszor bejárta ezt a számunkra még mindig kicsit idegen és egzotikus országot. Jól ismeri és szenvedélyesen szereti tájait, nyelvét, történelmét, népét és gazdag kulturális kincseit. Zenei szerkesztő kollégám Bőgös Henrietta nevében is szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. Nem sokára húsvét, húsvét után pedig a Szentírásból az apostolok cselekedeteit olvassuk, a feltámadott Jézus tanítványai hogyan járnak, kelnek a világban, téríti meg a kereszténységre Kis-Ázsiát Szent Pál. A Szentírásból ismert Galácia, Britinnia, Pizidia, Cilícia, Frígia, Kappadókia, Efezus mind-mind a mai Törökország területén létezett. Csupa olyan hely, amelyek a kereszténység terjedésének a tanúi. Az iszlám vallással a hatalom azután kiszorította a kereszténységet, de ma is láthatók azért még ennek a keresztény kultúrának a nyomai. Ezekről fogunk beszélgetni Tóth Ágival, a török konyha művészet szakértőjével, a Nár Gurmé márka alapítójával, volt gasztrodiplomatával. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
Hát először is, hogy lássuk, hogy honnan beszélsz. Korábban már készítettünk veled gasztronómiai témájú beszélgetést, de azért csak nagyon röviden dióhéjban elevenítsük föl, hogyan kerültél kapcsolatba Törökországgal, miért pont Törökország?
2005-ben jártam először Törökországban, akkor még egyetemista voltam, és nekem az egy nagyon meghatározó utazás volt, mind a nyelvbe, a gasztronómiába, a kultúrába beleszerettem, és utána minden évben gyakorlatilag visszajártam, kezdetben csak barátokat látogatni, felfedezni az országot, de később már dolgozni is, közben megtanultam törökül, később pedig tulajdonképpen egy blog írásával indult el a gasztronómiai vonala az életemnek. Ezt a blogot 10 éve kezdtem el írni, és tulajdonképpen ebből a blogból nőtt ki a mai Nár Gurmé márkám, ami egy ilyen komplex gasztronómiai szolgáltatásokat nyújtó márka, és az elmúlt gyakorlatilag 20 évben, mióta kijárok Törökországba, azóta igyekszem itthon a török kultúrának és gasztronómiának minél színesebben megmutatni a változatos oldalait.
Hányszor jártál Törökországban?
Hát nem számolom, már több mint 30-szor, az egészen biztos.
Milyen helyeket jártál be, milyen keresztény emlékeket találtál ott? Véletlenül bukkantál rájuk, vagy célzottan fel is kerested ezeket?
Véletlenül, hogyha mondhatjuk így. Alapvetően most Dél-Kelet-Törökországgal kapcsolatban készültem nagyon sok érdekességgel, amiket említettél helyszínek, azok ugye főleg Közép- illetve Nyugat-Törökországban találhatóak, és én azért koncentrálnék most inkább keletre, mert hogy arról sokkal kevesebbet tudnak szerintem általában a magyarok, tehát egy hétköznapi turista is inkább Isztambulba, illetve Nyugat-Törökországba, vagy esetleg Antália környékére utazik, de keletre viszonylag kevesen. Régebben ez érthető volt, volt, mert amíg a kurdokkal volt konfliktus, vagy amíg a szírháború folyt, addig senki nem szeretett volna oda utazni, illetve egy 20 évvel ezelőtt még nagyon furcsán néztek azokra a pionírokra, akik ott nyugat-európaiként megjelentek abban a régióban. De az elmúlt 10 évben nyugodtan lehet már arra utazni, én is nagyon sokszor jártam már ott, és nekem, aki egyébként nagyon jól ismerem a török történelmet és kultúrát, nekem meglepő vagy meglepetés volt az, hogy mennyi keresztény templomot, illetve olyan emlékhelyeket találtam, amikről korábban nem is tudtam. Úgyhogy ezekről készültem több információval, mert ezt a régiót szerintem általánosságban kevésbé ismerjük, pláne azt, hogy milyen keresztény vonatkozásai vannak.
Hol van akkor ez a régió? Kelet-Törökország?
Igen, Dél-Kelet-Törökország, elsősorban a szíriai és iraki határ közelében. Tehát amiket én mindenképp szeretnék említeni, ugye te említetted Kappadókiát, ez nagyjából Törökország közepén található, erről is majd egy pár szót azért mondanék, és hogyha onnantól elindulunk keletre, majd hogy nem az iráni határig bezárólag, ott nagyon sok olyan város van, ami a kereszténység szempontjából meghatározó emlékekkel rendelkezik.
Melyek ezek a városok? Hova jutottál el? Hol vannak a legrégebbi keresztény emlékek, ahol jártál?
Az első az Antakya városához köthető, vagy mások hatályként is ismerik, ugye néhány évvel ezelőtt ott volt egy hatalmas földrengés, sajnos, erről valószínűleg többen hallottak is. Ez egy nagyon-nagyon különleges város a modernkori történelme szempontjából is, hiszen az Oszmán Birodalom összeomlása után ez a város nem Szíriához, hanem Törökországhoz került, viszont egy elképesztően kevert lakossága van. Tehát arabok, törökök, kurdok, örmények élnek együtt, zsidók, ortodoxok, katolikusok, muszlimok szintén, és egyébként Hatálynak van egy csodálatos szimbóluma, gyakorlatilag minden képen, képeslapon és mindenhol ez szerepel, ahol a 3 nagy világvallás szimbólumai láthatók rajta, és ezzel azt szeretnék hangsúlyozni, amit a városkép is mutat, hogy itt a 3 nagy vallás hogyan él már évszázadok, évezredek óta békében egymással, mert egyébként ennek a városnak a főútján néhány méterre található egymástól zsinagóga is, templom is és mecset is, mindegyik működő, illetve a zsinagóga talán nem, de a templom és a mecset az egészen biztos. Ez azért különleges, mert hogy egyébként nagyon sok helyen, bár a templom épületek még állnak, de mivel nincsen már keresztény közösség, vagy nagyon-nagyon minimális, ezért sok helyen kulturális központként funkcionálnak ezek az épületek. Antakyában egyébként még ortodox és protestáns templom is található, de a katolikusok vannak legnagyobb számban.
És itt milyen keresztény emlék található? Templomot mondtál, igen. De minek a helye volt ez?
Igen, a legérdekesebb emlék, ami Antakyához köthető, az az, hogy a kereszténység első temploma gyakorlatilag itt található. Ez egy hegyoldalba vájt barlang, illetve nem is vájt, hanem ez egy természetes barlang. Ma Szent Péter templomként tartják számon, és az volt az érdekes, hogy Jézus tanítványai közül Péter jött ide, és kezdte meg tulajdonképpen az új hívek oktatását, illetve a térítést, és ezt a barlangot használták először keresztény misék megszervezésére, ami azért volt fontos, mert a barlangból hátrafelé, a hegy felé volt egy titkos járat, tehát arra felé volt nekik úgymond menekülő útvonaluk, és ami szintén érdekes, hogy ebben a barlangban a hegyből ered egy kis forrás, amit mai napig szent forrásként tartanak. Nyilván, tehát mindenki, aki oda zarándokol, minden kívánságát elmondhatja, és vihet onnan egy kulacsban vizet akár, vagy akár meg is mosakodhat benne. Ami nagyon érdekes, és ezt én például csak ott tudtam meg, amikor ott elolvastam a leírásokat a templomról, hogy 1963-ban 6. Pál pápa hivatalos szent zarándokhelyén nyilvánította ezt a templomot, és olyan zarándokhelyi titulust kapott, hogyha ez így helyes megfogalmazás, mint Róma vagy Jeruzsálem, ami nagyon érdekes, mert én korábban egyáltalán nem hallottam erről a helyről, és szerintem valószínűleg elég sokan vannak ezzel még. Alapvetően természetesen ez egy múzeumként működik ma, tehát nem egy működő templomként, viszont minden évben június 29-én tartanak ott egy nemzetközi misét, amire a világ minden tájáról érkeznek hívők.
Tóth Ágival, a török konyhaművészet szakértőjével, volt gasztrodiplomatával beszélgetünk a kelet-törökországi keresztény emlékekről. Melyik a következő hely?
Hát, hogyha időrendi sorrendben haladunk, akkor... bár most itt kicsit visszaugrunk az időben, Sanliurfáról szeretnék még egy kicsit beszélni, ami olyan szempontból nagyon különleges, hogy ez az egyik legkonzervatívabb muszlim város Törökországban. Fantasztikus atmoszférája van egyébként. Én először oda egyedül utaztam, aztán még a férjemmel is visszatértem később, és ott szembesültem például azzal, hogy Ábrahám ott született. Az a barlang, ahol született, az a mai napig múzeumként működik, tehát oda be lehet menni. Ott is van egy forrás, abból is rendszeresen egyébként a muszlimok is oda járnak, hogyha bármilyen kívánságuk van, ott töltik meg a kulacsaikat, és viszik haza ezt a szent vizet. Tehát Ábrahám számukra ugyanúgy egy proféta, mint ahogy ugye a keresztényeknél ez egy nagyon fontos része a kultúrának, illetve a vallásnak, és emellett, tehát ez is jelzi, hogy mennyire fontos az ő vallásukban is Ábrahám, hogy a barlang mellett ők emeltek egy mecsetet, illetve egy hatalmas parkot alakítottak ki, mert a muszlim világban is ez egy nagyon fontos zarándokhelyé vált. Ábrahámról még azt lehet tudni, hogy egyébként innen ő a családjával Harránba költözött, ami szintén Sanliurfától nem messze található, egy kis település a szírhatár közelében, és utána zarándokoltak el tulajdonképpen Jeruzsálembe. Ami még érdekes, hogy szintén Sanliurfában található, nem messze Ábrahám születési helyétől, egy halastó, amit egy szent tónak, illetve a halakat is szentként kezelik olyan értelemben, hogy nem szabad hozzájuk nyúlni, nem szabad őket kihalászni, és semmit nem szabad velük csinálni, mert hogy egy monda szerint azt mondják, hogy Nimród, az akkori Sumér király, aki Ábrahám korában élt, tűzbe akarta dobatni Ábrahámot, viszont a tűz vízzé, a fadarabok pedig halakká változtak, és azóta ez a halastó gyakorlatilag ott van a város közepén, és egy olyan csodálatos történés következtében egy ugyanolyan fontos zarándokhely, mint maga Ábrahám szülőhelye.
Ezeket egymás után látogattad meg, ezeket a helyeket, vagy visszatértél?
Hatályban és Sanliurfában egy időben voltam kint, 2019-ben jártam először Kelet-Törökországban, és akkor jártam végig ezeket a helyeket. Én elsősorban a gasztronómia miatt érkeztem egyébként oda, de természetesen, hogyha az ember már körbejár egy várost, akkor minden fontos helyi nevezetességet megnéz, és őszintén szólva én nem voltam egyáltalán tisztában azzal, hogy ilyen fontos vallási zarándokhelyek vannak ezekben a városokban, úgyhogy én akkor fedeztem fel.
Ezt a törököktől tudtad meg, ott vannak kiírások, ők ezt számon tartják, hogy ezek keresztény emlékek is, mondjuk Ábrahám kevésbé, tehát ez egyetemesebb, de Szent Péter azt a barlangot is például, tehát hogy ezt lehet tudni tőlük is, vagy ők
persze,
ezt...
természetesen, igen.
És ezeket gondozzák is? Tehát ők ezt fontos kincsnek tartják, vagy elhanyagoltan találod ezeket az emlékeket?
Nem, abszolút, tehát ezeket mind nagyon jó karban tartják, mert például a Szent Péter templom az egy múzeumként működik, ugyanúgy a Kulturális és Turisztikai Minisztérium alá tartozik, ez a minisztérium kezeli az összes múzeumot egész Törökországban, és ezek, tehát hogy ezek belépővel működnek ezek a múzeumok, és természetesen a minisztérium ezeket karban tartja, ugyanígy Ábrahámnak a szülőhelye is, a mecsetek ugye azok soha semmilyen formában nem belépővel működnek, kivéve az Hagia Szófia Isztambulban, de egyébként bárhova megyünk Törökországba, ugye mecsetekbe mindenhova be lehet lépni, és a templomok, ahogy mondtam, van, ahol múzeumként működnek, van, ahol a város tartja fönt, vannak, ahol még esetleg nagyon minimális létszámban vannak kis keresztény közösségek, amik fenntartják, ahol egyáltalán nem maradt keresztény közösség, például Gáziántepben, aminek a gasztronómiai kultúrája nagyon fontos az országban, én ezért kerültem oda egyébként. Ott például több régi templom is van, ezekből van, amit mecsetté alakítottak át, de ettől függetlenül ki van írva, hogy az eredet, tehát van egy hosszú tájékoztató arról, hogy ennek az eredeti funkciója templom volt, és hogy ahelyett, hogy lerombolták volna, inkább továbbra is úgy egy imádság helyeként funkcionál tovább, tehát azt gondolom, hogy a kettő közül még mindig talán ez a jobb megoldás, vagy pedig, ahogy mondtam, van olyan is, ahol kulturális központként vagy koncertteremként használják tovább.
Az előbb említett helyen Gázián?
Gáziántep, igen.
Ott milyen keresztény emlék van?
Gáziántepben alapvetően templomokat találhatunk. Ott is a legtöbb templom kulturális központként működik, ott gyakorlatilag két templom található, tehát az kevésbé fontos keresztény központ. Viszont, hogyha még valamit érdemes kiemelni, akkor az Mardin. Én egyébként azért is szoktam javasolni mindig Mardint a korábban még keletre nem utazó érdeklődőknek, mert ugye Mardinról azt kell tudni, hogy ez a korábbi mezopotámiai síkságnak a legészakabbi települése, tehát Mezopotámiának a legészakabban fekvő települése volt régen. Fantasztikus fekvése van, ma is gyakorlatilag egy domboldalon fekszik, és a mezopotámiai síkságra lehet rálátni. Fantasztikus történelmi öröksége van, csodaszép az óváros, tehát én mindig azt szoktam ajánlani, hogyha valaki még soha nem volt keleten, akkor akár csak egy hétvégére Isztambulból ugorjon el Mardinba, nézzen körbe, és hogyha tetszik neki ez a keleti atmoszféra, akkor utána már lehet akár egy nagyobb utazást is szervezni, mert nem mindenki feltétlenül nyitott szerintem talán erre a kultúrára. Viszont Mardin elképesztően gazdag kulturálisan, mert hogy ugye itt már nagyon közel vagyunk a szír határhoz, és tulajdonképpen az arámi nyelvű kereszténység központja volt mindig is Mardin, ami Törökországban máshol nem volt jellemző, tehát az arámi nyelvet sehol máshol nem tartották életben.
Tudjuk esetleg, hogy ott milyen ókeresztény történethez, vagy apostolokhoz, vagy közösségekhez kapcsolódik? Van ennek valami története?
Hát az asszír keresztényeknek vannak ott templomai, amik szintén múzeumként látogathatóak. Ami még nagyon érdekes, hogy ott rengeteg fajta, őszintén szólva már én sem tudtam követni, rengeteg fajta különböző vallási csoport jelent meg, mert hogy az arabok között is, a törökök között is voltak különböző fajta keresztények, a korábbi ott letelepedett asszírok között is, megtalálhatóak voltak örmények is, különböző ortodox felekezetek, tehát hogy egy aprócska kis településen elképesztő sokfajta templom volt megtalálható, viszont mivel ezek a közösségek mind nagyon picik lettek az elmúlt néhány száz évben, ezért arra nem volt keret, hogy mindegyik templom folyamatosan működő templom legyen. Ezért aztán ma úgy működnek ezek a templomok, hogy egy részük múzeum, a többi az nincs folyamatosan nyitva, csak bizonyos időközönként lehet látogatni, és sokszor azt csinálják, hogy rotálják egymás között a templomokat, és függetlenül attól, hogy ki milyen felekezet, lehet, hogy a másiknak a templomát használja éppen egy adott ünnepi mise megtartására.
Te beléptél-e valamelyikbe? Megnézted-e belülről, hogy néznek ki, ki vannak-e festve? És akkor visszatérve egy kicsit a Szentpéter barlangra is, igen, majd ott is meséld el, de hogy milyenek voltak ezek a templomok?
Hát nagyon-nagyon különböző típusú templomokat láttam. Természetesen ez a barlangtemplom, amiről meséltem, ott semmilyen díszítés nem található. Viszont más templomokban pedig, ahol jártam, akár Mardinban, illetve még a környékéről is mindjárt mesélni fogok, mert ott nagyon sok kolostor működött, ott rengeteg több száz éves festményt lehet találni a falakon, tehát ezek tényleg...
Több száz, vagy ezek az ókeresztény időszakból, vagy... ilyen negyedik, ötödik századi korábbi.
Akár, igen.
Egy kicsit úgy, mert ugye nem látszik a rádióban, hogy miket láttál ott, milyen festmények, milyen színek.
Hát alapvetően díszes templomokról van szó egyértelműen. Szívesen megosztok majd egyébként egy-két fényképet, nem tudom, hogy ezt a honlapotokra fel tudjátok-e tenni.
Facebookra, honlapra, igen. Bizánci stílusú festmények voltak, erős színekkel.
Igen, így van.
Egész alakos, szentírási jelenetek fölfestve.
Így van, pontosan, igen, igen. Vannak, ahol kifejezetten festmények szerepeltek, tehát bekeretezett festmények, amiket aztán restauráltak, tehát azok sokkal jobb állapotban vannak, viszont a monostorokban található falfestmények, azok az 5.-6. századból származnak. Nagyon sok helyen már csak ilyen aprócska kis részletek maradtak meg a falon, de azok még fellelhetők, és egy idegenvezető vezetett minket körbe abban a monostorban, és ő nagyon sokat mesélt, hogy milyen jelenetek lettek fölfestve a falra. Nyilván ezeket már szabad szemmel elég nehéz rekonstruálni, hogy ott pontosan mi szerepelt.
Az, hogy nincsenek már keresztény közösségek ezeken a területeken, vagy nagyon minimálisan, illetve hogy múzeumnak használják ezeket a keresztény szent helyeket, abban része van a török államnak, tehát ők mennyire engedik a vallást, vagy mennyire szorítják vissza, miért nincsenek keresztények.
Én azt gondolom, hogy ez nem a jelenlegi Törökországhoz köthető az, hogy ennyire kis létszámúak a közösségek, hanem szerintem ez egy sokkal hosszabb, több évszázados következmény, mert jelen pillanatban bár a hivatalos vallás Törökországban az az iszlám, de ettől függetlenül mindenki szabadon gyakorolhatja a vallását, ezért van az, hogy egyébként több templomot is restauráltak, ugye, több templomot nyitottak meg az elmúlt években, viszont a közösségekből nem sok maradt, főleg Kelet-Törökországban. Ez egy nagyon hosszú időtávlatnak a következménye, mert ugye amikor az első alkalommal megjelentek a türk népek Anatóliában, akkor gyakorlatilag ott ugye nyilván egy erőteljes iszlamizáció folytatódott le, és ez az egész Oszmán Birodalom ideje alatt nagyon fontos volt, bár az Oszmán Birodalomban is éltek keresztények, és gyakorolhatták szabadon a vallásukat, de alapvetően ez inkább Isztambulra és környékére volt jellemző, tehát ott tömörültek elsősorban a keresztények. Kelet-Törökországban igazából annyi változás volt, olyan sok nép megfordult, olyan sok államforma történt, hogy gyakorlatilag nyilván az örmény kérdést azt most egyáltalán nem szeretném ide behozni, de alapvetően egy muszlim többségű környezetben viszonylag kevesen őrzik meg ezt a vallást, mármint a kereszténységüket, és az is érdekes, hogy egyébként nekem ugye gasztronómiai szempontból érdekes ez az egész, hogy például végeztek olyan kutatásokat Antakyában, amiről ugye már volt szó, hogy a különböző vallású közösségeknek mennyire tér el az étkezése, és minimális eltérést találtak, tehát a nagyon kis létszámú zsidó közösségnél volt az fontos, hogy ők ugye a tejterméket és a húst nem eszik együtt, illetve ott náluk nagyon fontos volt az, hogy milyen vágású húst esznek, de hogy alapvetően a katolikusok, az ortodoxok mind ugyanazokat a típusú ételeket ették, mint a muszlim társaik.
És innen folytatjuk majd a műsor második felében, amelyet holnap hallgathatnak majd meg a hallgatóink, Tóth Ágival, a török konyha művészet szakértőjével, a Nár Gurmé márka alapítójával, volt gasztrodiplomatával beszélgetünk a kelet-törökországi keresztény emlékekről, és hát akkor a következő műsorban egy kicsit a gasztronómiáról is. A technikus Urbán Péter, a zenei szerkesztő Bögös Árietta, köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.